A mai ige tanulmányunk kapcsolódna valamennyire a Biblia tanulmányhoz, a témájához. A bűneink elrendezéséről lenne szó. Bibliai igéket fogunk megnézni, mert különleges az, ahogyan Isten is különbséget tesz bűn és bűn között, de egy kicsit másképpen, mint ahogyan mi tesszük. Az első ige, amit szeretnék idézni, a 19. Zsoltár 13. versétől a 15. terjedő versekben így hangzik. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltó. Ugye itt háromféle bűnről is olvashatunk ebben a ige szakaszban. Ezt mondja a Zsoltár író először, hogy kiveheti észre a tévedéseket. Tehát majd erre is szeretnék kitérni, hogy a Biblia ír erről, más igéket is találunk, hogy vannak olyan bűnök, amelyek a tévedéseink következménye. Utána beszél a titkos bűnökről, amelyeket senki más nem tud, csak mi. Tehát erre is kér Istent, hogy titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. És utána pedig a szándékos bűnökről szól, hogy tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól, hogy ne uralkodjanak rajtam. Tehát a bűn minden válfajától kéri a szabadítást, és jó, hogyha ezeket végig gondoljuk, mert sokszor vagy az egyiket, vagy a másikat nem veszük észre, vagy nem veszük komolyan igazán. A következő ige szintén tesz némi különbséget a bűnök között, de egy vonatkozásban mégsem. Amikor Mózesnek bemutatkozik az Úr, és elvonul előtte. Mózes második könyve, 34. fejezete, 6. és 7. versében ezt olvassuk. És az Úr elvonult ő előtte, és kiáltott. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. De nem hagyja a bűn büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban, 3. és 4. íziglen. Nézzük meg, hogy itt is felsorolja, hogy hamisság, vétek és bűn. De mégis azt mondja, hogy ezt mind megbocsátja. Tehát akkor miért tesz vajon különbséget, vagy miért sorolja fel az összeset, hogy hamisság, vétek, bűn? Ugye talán mi vagyunk azok, akiknek szükségünk van erre, hogy a bűn minden válfajával tisztában legyünk. Éppen azért, hogy Isten megtisztíthasson, hogy megszabadíthasson ezektől. Tehát nem csak azért, hogy megbocsássa bűneinket. Most ahhoz, hogy megbocsásson Isten, ahhoz először is tudnunk kell, hogy bűnösök vagyunk. És akkor viszont tényleg komolyan kell vennünk, hogy a tévedések is bűnök. A titkos bűnök is bűnök, amiket senki más nem tud. És meg kell látnunk, hogy mi az, ami a legsúlyosabb ezek közül, mármint az Isten szemében, nem emberek szemében. Tehát tulajdonképpen nekünk magunknak van szükségünk ezeknek a bűnök különböző válfajainak a megismerésére, és most szeretnék egy néhány igét még idézni ezekkel kapcsolatban. Beszél a Biblia a tévedésből esett bűnökről. Amikor a bűn elrendezés különböző módjait sorolja fel az ige, Mózes 3. könyvében, és az áldozatokat, ott ezek között előfordul ilyen is. Hadd olvassam a Mózes 3. könyve 5. fejezetének a 18.-19. versét. Hogyha vétkezik valaki, és cselekszik valamit az Úrnak valamely parancsolata ellen, amit nem kell cselekedni, ha nem tudta is, vétkessé lesz, és hordozza az ő vétségének terhét. Vigyen azért a nyájból egy épp kóst a paphoz, a te becslésed szerint bűnért való áldozatul, és szerezzen néki engesztelést a pap az ő tévedésért, amelyet tudatlanságból tévedett, és megbocsáttatik néki. Bűnért való áldozat az, mivel hogy bűnt követett el az Úr ellen. Tehát ugye érdekes dolog, mert mi sokszor ezt úgy igazán nem is tartjuk bűnnek. Pedig azt mondja itt az utolsó mondat, hogy bűnt követett el. És ugyanúgy bűnért való áldozatot kellett vinnie, ugyanúgy a nyájból egy épp kost, tehát ez egyértelmű bűnért való áldozat. Pedig ez az ember nem tudta. Tévedésből cselekedett. Tehát itt elég egyértelműen mondja, vétkezik valaki, cselekszi valamit az Úrnak bármely parancsolat ellen, amit nem kell cselekedni, és ha nem tudta, is vétkessé lesz. Hadd mondjak egy elég érthető hasonlatot. Van egy nagy sáros pocsolya. A végeredmény szempontjából nem mindegy, hogy tudatosan lépek bele, vagy véletlenül. Mi a végeredmény? Hogy sáros leszek. Tehát ezért mondja az Úr, hogy bűnt követett el, bűnössé vált. Beszennyezte magát, még ha nem tudta is, belelépett, akkor is megtette. És akkor is el kell rendezni, akkor is le kell mosni. Tehát ezt is vegyük komolyan, hogy ha rádöbbenünk valamire, nyilván utólag, hogyha nem tudtuk, vagy hogyha ha ez csak tévedésből esett, akkor utólag szoktunk rádöbbenni, hogy hát most mit tettem? És vajon miért tettem? Tehát nem is akartam. Tehát itt nem szándékos bűnről van szó, hanem amit nagyon sokszor nap mint nap, szinte akaratlanul is elkövetünk, mert az emberi természetünk ilyen, mert Sátán csapdákat állít elénk, de hogyha rádöbbenünk, hogy ez helytelen volt, akkor ne azt mondjuk, hogy ó, de hát nem is akartam. Akkor ezt nem is kell megvallani, akkor ezt nem is kell elrendezni. Mert hát én nem akartam. De igen, tehát látjuk ezt a rendelkezést, hogy ugyanúgy bűnért való áldozatul kellett vinnie egy kost. És ezt mondja, hogy a tévedésért, amelyet tudatlanságból tévedett, azért is be kell mutatni ezt az áldozatot, és akkor bocsáttatik meg neki. És igen, ez is bűn volt, és bűnért való áldozatra volt szükség. Tehát ismételném, a végeredmény ugyanaz, beszennyezzük magunkat, akkor is, hogyha nem tudva és nem akarva tesszük. Tehát ezért kell ezeket is elrendezni Istennel. És egymással is. Tehát ezt ne vegyük úgy, hogy hát nem történt semmi, hát ez nem akarattal tettem, hát én észre se vettem. De lehet, hogy a másik nagyon is észrevette. És nagyon is rosszul esett neki. És még ha nem is emberek ellen vétkeztünk, hanem Isten ellen, akkor is komolyan kell vennünk azt, hogy rendezzük el a bűneinket. Mert hordozzuk a bűn terhét, ugye figyeljük meg, itt az első idézett igében ezt mondja, hogy vétkessé lesz, és hordozza az ő vétségének terhét. Meddig hordozza? Nyilván addig, amíg le nem teszi. Tehát amíg el nem rendezi. És letenni csak Isten előtt lehet. Tehát ezért is beszél a zsoltáros is erről, hogy a titkos bűnöket, ezt mondja, ki veheti észre, és a tévedéseket ki veheti észre. Hogy sokszor, igen, valóban így van, hogy észre se vesszük, de akkor Istent kell kérni, hogy adjon nekünk vezetést, segítséget, és mutassa meg, hogy van-e bennünk bűn. Mutassa meg, hogy nem követtünk el olyan bűnöket, amelyel bizony beszennyeztük magunkat, és esetleg másoknak is bajt és kárt okoztunk, vagy éppen fájdalmat, és Istent is megbántottuk, és rendezzük el akkor ezeket a bűneinket is. A következő, amit olvastunk ott a Zsoltárban, titkos bűnök. Tehát mik lehetnek ezek a titkos bűnök? Ugye azért mindannyian tudjuk, hogy ha más nem is látja, tehát emberek nem látják, nem hallják, amit teszünk, de Isten mégis tud róla. És mégis hajlamosak vagyunk arra, hogy könnyebben kezeljük ezeket a dolgokat. Ugye mit mondanak az igék erről? Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetében, 11.-12. vers ezt mondja. És ne legyen közösségtek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekszenek, égtelen dolog csak mondani is. A sötétség cselekedeteinek nevezi, amit titokban cselekszenek az emberek, úgymond sötétben, amikor elrejtik magukat mások elől, és ezt mondja, hogy ezzel ne legyen közösségünk. És a következő igék pedig arra utalnak, hogy Isten előtt nincsenek titkok. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ezek valamikor nyilvánosságra fognak kerülni. Ha előbb nem, akkor az ítéletben. Prédikátor könyve 12. fejezete 16. verse ezt mondja, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. És Jézus is utal erre a Lukács evangélium a 8. fejezete 17. versében, mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly elrejtett dolog, amely ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne. Nyilván vannak olyan titkos bűnök, amelyek már ebben az életben is kiderülnek, és nyilvánosságra kerülnek. De ne gondoljuk azt, hogy ami nem kerül most nyilvánosságra, és nem látják emberek is, és nem tudódik ki, talán soha, itt ezen a földön, az ítéletben és az Isten tudatában ott van. Isten látja és tudja mindezeket. Akár jó, akár gonosz legyen az a titkos dolog. És ítéletre előhozza, ahogyan itt olvassuk is. Tehát a titkos bűneinket ugyanúgy el kell rendeznünk Istennel, mint azokat, amikről mindenki tud. Itt azért van egy olyan dolog, amit jó, hogyha tudunk, hogy melyek azok a bűnök, amelyeket meg kell vallanunk mások előtt is. Sokan tévedésbe esnek, és hát én tudok olyan közösségekről is, ahol a titkos bűnöket is nyilvánosan megvallják. Tehát vajon szükség van-e erre? Vagy pedig mi értelme van a nyilvános megvallásnak? A Biblia egyértelművé teszi, hogy csak amiről tudnak az emberek, és tud a másik ember, amivel kifejezetten megbántottam, azt kell elrendeznem a másikkal. És ha egy közösség, egész közösség tud róla, akkor az egész közösség előtt kell elmondani. Tehát nem kell egy gyülekezet előtt elmondani azokat a bűnöket se, amit csak egy ember ellen vétkeztünk. De azt meg főleg nem, amit titkon vétkeztünk. Azt Isten előtt kell elrendeznünk. Hadd olvassak néhány mondatot két bizonyságtétel gyűjteményből, az egyik a Maranata, ugye egy ilyen áhítat könyv. Alapos önvizsgálatra van szükség, és mély vizsgálódásra Isten igényének fényében. Egészséges vagyok bensőmben, vagy romlott? Megújultam-e Krisztusban? Vagy még mindig testies vagyok szívemben, amely csak új ruhát visel? Állítsuk magunkat Isten ítélőszék elé, és lássuk meg az ő világosságában, van-e valamilyen titkos bűn, valamilyen tisztátalanság vagy bálvány, amelyet még nem vetettünk el. Imádkozzunk, ahogyan még sohasem imádkoztunk, hogy el ne ejtsenek Sátán csalásai, és ne adjuk át magunkat a céltalan, gondatlan és felelőtlen lelkületnek. Igen, tehát a titkos bűnöket csak úgy ismerhetjük föl, hogyha Isten előtt állunk, és az ő segítségét kérjük, az ő világosságában. Mert itt nem számíthatunk arra, hogy emberek segítenek a bűneink feltárásában, hiszen rejtegetjük, sokszor még önmagunk elől is. De Isten előtt kiderülnek ezek a rejtett bűnök is. És nézzük meg a következő néhány mondatot a bizonyságtételek 5. kötetéből. Tehát amire utaltam is, hogy kik előtt kell megvallani. A titkos bűn nyilvános bevallása gonoszság magvát hinti el. Az Úr tudtomra adta, hogy sok bűnvallomásnak egyáltalán nem lett volna szabad halandók fülébe jutni. mert az lett a következményük, amit a véges lények korlátolt ítélőképessége nem láthatott előre. Gonoszság magvait vetette el a hallgató gondolataiba és szívébe. Igen, amikor megtaláltam ezt a bizonyságtételt, azért nagyon elgondolkodtam ezen, hogy ugye súlyos dolgokat ír le. Hogy a titkos bűn nyilvános bevallása a gonoszság magvát hinti el. Tehát, hogy tulajdonképpen nem abban segít, hogy a bűnöktől megszabaduljon. Lehet, hogy az az ember, aki megvallja, az megszabadul a bűntől, de akik hallják, nem feltétlenül. Vagy arra késztet embereket, hogy ők maguk is elkövessék, ha XY ilyen dolgokat elkövetett, ha az az ember, akit most hallottam, és nagy tekintélyű esetleg is, hát akkor én is tehetem. Vagy pedig a megítélésnek, a megrovásnak a magját veti el, hogy tehetett ilyet. Hát ezt nem is feltételeztem, és a gyanú magvát is elhintheti, hogy akkor bárkire így nézzünk már, hogy hát csak nem ő is titokban, ki tudja, miket cselekedhet. Tehát azért igen meggondolandó ez, és bizony az elrendezés az ugyanúgy titkos kell, hogy legyen, mint a bűn. Az Isten színe előtt rendezzük el, és valljuk be ezeket a bűneinket. Lehet, hogy éppen ezért, ugyanúgy, mint a tévedésből esett bűnökkel kapcsolatban, itt jobban halogatjuk az elrendezést. Mert nincs külső kényszer, hogy így mondjam. Emberek nem tudnak róla, csak Isten, hát akkor majd valamikor elrendezem. Pedig ezzel ugyanúgy sietnünk kellene. Hiszen csak akkor tudunk megtisztulni, megszabadulni ezektől a bűnöktől. És az Isten színe előtt kellene valóban megvizsgálni magunkat, hogy van-e bennünk valamilyen titkos bűn. És ahogyan kérte is a Zsoltáríró, hogy a titkos bűnöktől tisztíts meg engem, ezt kellene nekünk is kérni. És akkor nézzük meg a következőt, amit még a Zsoltáríró megemlít, hogy tarts távol a szándékos bűnöket tőlem. Mit lehetnek ezek a szándékos bűnök? Van egy érdekes kifejezés Mózes 4. könyve 15. fejezetében, 30.-31. verset olvasnám, de amely ember felemelt kézzel cselekszik, akár benszülött, akár jövevény, az urat illeti a szidalommal, vágassék ki azért az az ő népe közül. Mivel hogy az Úrnak szavát megvetette, és az ő parancsolatát megszegte, kiirtassék az az ember, az ő hamissága legyen ő rajta. Ez egy nagyon kemény ítélet. És vajon miről lehet szó? Azt mondja az ige, hogy felemelt kézzel cselekszik. Hát nyilván nem arról van szó, hogy ténylegesen felemeli a kezét, hanem annyira nyilvánvalóan, kihívó módon szinte, hogy mindenki tudja és mindenki lássa, hogy most ő az Istennel dacol. Ezt mondja, az Urat illeti szidalommal. Hogy tulajdonképpen egy tudatosan az általa megismert Istent nem csak megtagadja, hanem nyilvánosan és nyilvánvalóan azért hágja át a parancsolatát, hogy ezt kifejezze, hogy Isten, ő neki nem számít, hogy az Istennel ő dacolni akar. Tehát akkor értjük, hogy itt nem csak hogy szándékos bűnről van szó, hanem kifejezett dacolásról az Istennel szemben. Erre mondhatjuk, hogy gyógyíthatatlan és javíthatatlan. Tehát amikor valaki eladja magát a bűnnek, amikor valaki tudatosan a rosszat választja, és azonosul azzal a rosszal, és azt jónak is tartja. Ugye többen kérdezik azt is, hogy valóban sátán és angyalai, ugye a bukott angyalok miért nem megmenthetők? Hogy miért csak az ember az, akit Isten meg tud menteni, meg tud váltani? Ugye azt mondja az ige sátánról, és nyilván az angyalai is azonosultak ebben, hogy hogy emberölő volt kezdettől fogva, nem állott meg az igazságban, és hazug és hazugság atya. Tehát ezt mondja, amikor hazugságot szól, a sajátjából szól. Tehát, hogy ő abban benne él, és azzal egyet ért. És tulajdonképpen a gonosz nem is tud más tenni, mint hogy ártani és rosszat tenni. Tehát nincs benne semmi igazság. Nincs benne semmi, amit megragadhat Isten, hogy fölébressze a lelki ismeretét. Tehát látjuk azt, hogy emberek is eljuthatnak idáig. És a következő ige is erre utal, a zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből, a 26. verstől. És ez is azért fontos, mert nagyon sokan problémáznak ezen, hogy vajon nem estek-e még bele ebbe a bűnbe, hiszen az igazságot megismerték már. Tehát hadd olvassam ezt az ige szakaszt is. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Aki megveti a Mózes törvényét, 2 vagy 3 tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melyen megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek lelkét bántalmazza. Tehát értsük meg így összefüggésében az igét, hogy nem arról van szó, hogy az igazság megismerése után már tényleg nem bocsát meg nekünk Isten. Ha szándékosan vétkezünk, ugye miről is lehet itt szó? De az utóbbi mondatok talán megértetik velünk. Mert azt mondja, hogy az Isten fiát megtapodja. A szövetség vérét tisztátalannak tartja. A kegyelemnek lelkét bántalmazza. Tehát ezek az igék arra utalnak, hogy igen, ez hasonló a felemelt kézzel való vétkezéshez. Hogy tudatosan és szándékosan szembe megy Istennel. Tehát nem csak azt tudja, hogy ez bűn, és mégis elköveti. Ilyen bűnt elkövetett Dávid is. Tudta, hogy bűn a paráznaság, tudta, hogy bűn a gyilkosság, és elkövette. És nagyon súlyos bűnöket. És Isten megbocsátott neki. Tehát akkor miről lehet itt szó? Hogy szándékosan vétkezünk. Tehát elég egyértelmű, szándékosan az Isten ellen, szándékosan a megváltó, a megváltás tudatában is ellene megyek, és tisztátalannak tartom, és a kegyelem lelkét bántalmazza. Ugye itt nem idézem, de gondoljunk arra, hogy Jézus beszél a Szentlélek elleni bűnről, és ott is egyértelmű, hogy a Szentlélek elleni bűn az nem egy fajtája a bűnnek, hanem a megkeményedés állapota, amikor valaki már tudatosan és szándékosan szembe megy Istennel, és nem akarja meghallani a bűnbánatra hívó halkészszelít hangot, a Szentlélek szavát. És éppen ezért megbánni sem bánja meg. Tehát mind a felemelt kézzel vétkezés, mind ez a fajta bűn, amiről itt szó van, ez a szándékos vétkezés, amikor a szándékosan és tudatosan az Isten ellen fordul valaki, akkor nem tudja megbánni ezeket, mert nem akarja. Tehát ezért nem tud Isten megbocsátani, ezért nincs többé bűnökért való áldozat. És itt megint csak mondanám, hogy még csak nem is az ateizmusról van szó. Mert ha valaki ateista, mármint hogy az Isten létét tagadja, az tudatlanságból teszi. Még akkor is ezt mondható ki. Én ismerek olyat, aki megtért hívő ember volt, és most ateistává vált. Nem hisz Isten létezésében sem. Nekem még mindig van reményem az ő megtéréséhez. Mert ez egyszerűen egy olyan tudatlan állapot, amibe belekerült, és nem dacol ő Istennel, hanem egyszerűen, mint aki elbújik, elrejtőzik előle, hogy inkább ne is legyen Isten. Tehát az ateizmus még a Biblia szerint is könnyebb és egyszerűbb dolog, és abból való megtérés, mint amikor valaki tudja, hogy van Isten, és megtapossa. Tudja, hogy mi az Isten akarata, és szembe megy vele. Tehát itt erről van szó ezekben az igékben. Még egy néhány gondolat erről, hogy Isten hogyan is ítéli meg a különböző bűnöket. Az Ószövetségben, ugye Jeremiás könyve 3. fejezete 11. versében van egy összehasonlítás. Ugye Izrael, amikor Izrael népe ketté szakadt, ugye az északi ország rész volt Izrael, a déli pedig Júda. Izrael, az északi ország rész sajnos sokkal előbb bálványimádásba merült és elpártolt Istentől, és az ő elpusztításuk és fogságba vitelük is előbb történt meg, ugye ez az asszír fogság volt. És utána nem sokkal azért Júda is követte. És akkor írta ugye Jeremiás, amikor már ugye Izrael fogságban volt, illetve hát azt az északi területet már meghódította Asszíria, hogy igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hitszegő Júda. Tehát Izrael elpártolt Istentől. És így is fogalmazhatnánk, hogy ezt nyíltan tette. Júda, aki ugye ott volt a templom Jeruzsálemben, és ők úgy gondolták, hogy ők azért még ragaszkodnak Istenhez. Ugye az ő királyaik voltak a Dávid utódai, tehát ez a másik szál, aminre hivatkozhattak, hogy ők az igazak, és ők az Isten népe. És mégis azt mondja itt Isten, hogy az elpártolt Izrael is igazabb lelkű, mint a hitszegő Júda. Tehát ők egészen másképp gondolták. És a látszat is mást mutatott, hogy Izraelt előbb-utól érte a büntetés, mint Júdát. És mégis Isten így látta, hogy igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hitszegő Júda. Mint akik azt mondták, hogy mi vagyunk a hűségesek. Mi vagyunk az Isten népe. A következő ige pedig, amit Jézus mond, egy rövid kis példázatban, ugye a két fiú példázatában, Máté 21. fejezetében, a 28. verstől. De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta, eredj, fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén mondta, nem megyek. De azután meggondolván magát, elment. A másikhoz is odamenvén hasonlóképpen szólt. Az pedig felelvén, én elmegyek, uram. Mondta, én elmegyek, uram. De nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondták néki, az első. És mondta nekik Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Tehát miről is szól ez a kis példázat? Az egyik fiú azt mondta, hogy nem megyek el, tehát itt egy nyílt szembeszegülésről van szó. És később meggondolta magát, és mégis elment. A másik azt mondta, hogy én elmegyek, uram, ő volt a jó fiú, az engedelmes, azt mondta, hogy elmegy. De aztán mégsem ment el, mégsem teljesítette az ígéretét. És ezért mondta ezt Jézus, hogy a vámszedők és paráznanők megelőznek titeket. Akik azt mondták, hogy nem megyünk, mi bűnösök vagyunk, mélyen vagyunk a bűnben, Isten nem is foglalkozik, nem is törődik velünk biztosan, mert mi olyan messze távolodtunk. De amikor rádöbbentek arra, hogy az Isten őket is szereti, és megtértek Istenhez, és megbánták a bűneiket, akkor Isten elfogadta őket. És ezért mondta Jézus ezt, hogy nekik könnyebb megtérni, mint azoknak, akik azt hiszik, hogy ők jók, azt hiszik, hogy ők a jobbak, ők akik ragaszkodnak, mint ahogyan Júda is gondolta. És Isten azt mondta, hogy igazabb lelkű az, aki elpártolt, pedig elpártolt, de több remény van hozzá, hogy megtér, mint akik hitszegőek, de úgy gondolják, hogy mégis hűségesek. hűségesebbek másoknál. Hadd olvassak egy idézetet a felemelt kézzel való vétkezéssel kapcsolatban, tehát amit Isten nem tud megbocsátani, és hogy miért nem. De az amálekiták esetét emeli ki Pátriárkák és Proféták című könyvből. Az amálekiták előtt nem volt ismeretlen Isten jelleme vagy uralma, ám ahelyett, hogy félték volna, eltökélten dacoltak hatalmával. A Mózes által Egyiptomban véghez vitt csodákat az amálekiták kigúnyolták, a környező népek félelmét pedig kinevették. Megesküdtek isteneikre, hogy a hébereket eltörlik a föld színéről. És kérkedve hangoztatták, hogy Izrael istenének nem lesz hatalma, hogy ellenálljon nekik. Az izraeliták nem sértegették vagy fenyegették őket. Támadásukat senki sem provokálta. Isten iránti gyűlöletük és megvetésük kifejezése volt, hogy el akarták pusztítani népét. Az amálekiták már régóta felemelt kézzel vétkeztek, és bűneik Istenhez kiáltottak bosszúért, de ő kegyelmében megtérésre hívta őket. Amikor azonban Amálek férfiai Izrael fáradt és védtelen soraira támadtak, megpecsételték nemzetük sorsát. Isten gondviselése kiterjed legkisebb gyermekére is. A kegyetlenkedés és elnyomás egyetlen tette sem kerüli el a menny figyelmét. Az Úr felemelt keze pajzs az őt félők és szeretők fölött. Az emberek óvakodjanak attól, hogy megüssék ezt a kezet, mert az igazságosság kardját forgatja. Tehát az amálekitáknak a ítéletéről olvashatunk itt, hogy miért is kellett őket kiirtani. Ugye sokszor ezt sokan nem is értik a Bibliában, miért mond Isten ilyen kegyetlennek tűnő ítéletet, de hát látjuk, hogy ők már régóta felemelt kézzel vétkeztek. Ők tudták, hogy ki az Isten. Megismerhették, de ők szembeszegültek vele is, és ez tudatos volt, és milyen szép ez az utóbbi mondat, hogy Isten védi az övéit, az Isten felemelt keze pajzs az őt félők és szeretők fölött, és az emberek óvakodjanak attól, hogy megüssék ezt a kezet, mert az igazságosság kardját forgatja. Tehát mi az Isten kezét ütötték meg, az Isten óvta és védte az ő népét, és ellene támadtak mégis. Tehát itt is egy ilyen esetről van szó, a felemelt kézzel való vétkezésről. De nem csak úgymond pogány népek juthatnak el ide, hanem bizony még olyanok is, akik úgy gondolják, hogy közel állnak Istenhez. Hadd olvassam a következő két idézetet. A Krisztus példázatai című könyvből. Szájukkal mondják, hogy Isten fiai, de életük és jellemük az ellenkezőjét bizonyítja. Nem adják át akaratukat Istennek. Életük hazugság. Amíg az engedelmesség nem jár áldozattal, addig úgy tűnik teljesítik ígéretüket. De amikor önmegtagadást és önfeláldozást követel, amikor fel kellene venniük a keresztet, akkor visszahúzódnak. Kötelességtudatuk elsorvad, és Isten parancsolatainak tudatos áthágása szokásukká válik. Fülükkel talán meghallják Isten szavát, de lelkileg már nem érzékelik. Szívük megkeményedett, lelkiismeretük eltompult. Tehát figyeljük meg, itt van szó arról, amikor valaki megkeményedik. De ez nem úgy történik, hogy tagadja Isten létezését, vagy először is rögtön nyíltan szembeszáll vele, hanem hogy újra meg újra ellenállnak Isten hívásának, kérésének, parancsolatainak. És ezt olvassuk, hogy szokásukká válik Isten parancsolatainak a tudatos áthágása. Ez döbbenetes kijelentés. Azokra vonatkozóan, akik szájukkal mondják, hogy Isten fiai. Tehát nem arról van szó, hogy Isten nem akar megbocsátani, vagy nem kész ezeket az embereket is visszafogadni, hanem arról van szó, hogy ez vált szokásukká, és még ha meg is hallják fülükkel Isten szavát, de lelkileg már érzéketlenek, megkeményedett a szívük. A következő idézet, hogy itt megint csak erről a lelkületről szól, az a bűn, amely Péter bukását okozta, és a farizeust kizárta az Istennel való közösségből, ma is emberek ezreit rontja meg. Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem veszélyezteti annyira az ember lelki életét, mint a gőg és az önelégültség. A bűnök között ez a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb. Tehát itt nem valami olyan bűnről van szó, amit mi ilyen így kategorizálunk, vagy súlyosnak tartunk, hanem arról, ami a legtávolabb van Istentől, és ami végül is Sátánnak a bukását is okozta. Ezt mondja, hogy a legnagyobb veszéllyel jár a gőg és az önelégültség, és az Istent is legjobban ez sérti. És a bűnök között is ez a legreménytelenebb és a leggyógyíthatatlanabb. Tehát akkor látjuk, hogy igen, vannak különbségek a bűnök között. Isten szemében is, de nem úgy, mint nálunk. És nem olyan szempontból, hogy ő melyiket nem bocsátja meg. Amit nem bánunk meg, azt nem bocsátja meg. És amikor már lelkileg érzéketlenek vagyunk, és nem halljuk meg az Isten szavát, és megkeményedik a szívünk, akkor már nem fogjuk megbánni. Mert föl se fedezzük ezeket a bűnöket. Tehát a gőg és az önelégültség az ige szerint is, és ugye Ellen White ezt mondja, hogy igen, ez a leggyógyíthatatlanabb, legreménytelenebb állapot. Még egy idézet, hogy akik gyűlölik Isten törvényét, ami pedig a menny és föld kormányának alapja, azok ugyanazt az álláspontot foglalják el, mint a hitetlen zsidók. Dacoló, kihívó hatalmuk fogja kísérni azokat, akik megtartják Isten parancsait. Vissza fogják utasítani a világosságot. Annyi ideig követtek már el erőszakot a lelkiismeretükön, annyira megkeményedett már a szívük, hogy inkább a sötétséget, mint a fényt választják. Azt képzelik, hogy erényük, ha céljuk elérése érdekében hamis tanúságot tesznek, vagy a félrevezető csalás bármilyen mélységére lealacsonyodnak, ahogy a zsidók tették, amikor elvetették Krisztust. Azzal érvelnek, hogy a cél szentesíti az eszközt. Lényegében véve ugyanúgy megfeszítik az atya törvényét, mint ahogy a zsidók megfeszítették Krisztust. Bizonyságtételek harmadik kötetéből. Hát ugye itt is arról van szó, akik folyamatosan visszautasítják a világosságot, és ezt mondja, megkeményedett a szívük, és inkább a sötétséget, mint a fényt választják. Újabb idézet, de most ezt nem olvasnám végig, ugye itt arról van szó a Jézushoz vezető út című könyvben, hogy Isten sem tekint minden bűnt egyenlően nagynak, hanem fokozatok szerint, csak éppen nem úgy, mint az ember. Mert ugye mi a gyilkosságot, a paráznosságot, netán az iszákosságot ugye nagyon súlyosnak gondoljuk, de ugye a büszkeség, önzés, kabzsiság és irigység a sokszor dolgálás nélkül marad. Holott Isten szemében ezek a bűnök különösen bántóak, mert ezek a legélesebb ellentétben állnak irgalmas jellemével. Tehát ahogyan az előző idézetben is láttuk, hogy igen, ez az, ami a legsúlyosabb tulajdonképpen. Éppen azért, mert elzárjuk a szívünket Krisztus és a végtelen áldások elől, amelyeket egyedül ő adhat. És most pedig arra szeretnék rátérni, hogy miért is kell nekünk, hogy ezzel foglalkoznunk a bűnök különféle fokozataival. Hiszen ha azt látjuk, hogy Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, akkor mindegy. Akkor bűn. De azért nem mindegy, mert az a cél, amit itt János első levele második fejezetében olvasunk, az első két verset idézni. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szó szólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat, ami vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Hát Istennek ez a célja, hogy a bűnöktől megszabadítson bennünket. Hogy ne vétkezzünk. Igaz, ha vétkezik valaki, van szószólónk az atyánál. Tehát igen, minden bűnre van bocsánat. Jézus is ezt mondta. Kivéve, hogyha valaki a Szentléleknek ellenáll. Tehát nekünk a titkos, vagy a tévedésből elkövetett bűnök, vagy bármelyik válfaj a bűnöknek, mindegyiket elrendezhetjük. Mindegyiket. És ha tudjuk is, hogy bűn és elkövetjük, mint ahogyan Dávid is tudta. De igazán őszintén megbánjuk, Isten azt is megbocsátja. Csak ha megkeményedik a szívünk, akkor nem tud megbocsátani. Igen, hát igazi bűnbánatra pedig így juthatunk, ahogyan olvassuk a Jézushoz vezető út című könyvben. Krisztus a forrása minden igaz szándéknak. Csak is ő tud a szívünkbe a bűn ellen gyűlöletet plantálni. Ha igazság és tisztaság után vágyakozunk, ha bűnös voltunknak tudatára ébredünk, ez mind világos bizonyíték annak, hogy a Szentlélek hat a szívünkre. Jézus mondta, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. A bűnösnek Krisztust, mint megváltót kell megismernie, aki a világ bűneiért életét áldozta fel. Ha Isten bárányát a Golgota keresztjén szemléljük, kibontakozik előttünk a megváltás titka, és Isten szeretete bűnbánatra vezet bennünket. Krisztus szenvedése és halála által bűnösökhöz való felfoghatatlan szeretetéről tett bizonyságot, és miközben a bűnös szemléli ezt a szeretetet, szíve meglágyul, elméje fogékonyá lesz, és lelkét töredelemre készteti. Valamennyien igen bűnösök vagyunk, de Krisztus azért halt meg, hogy bocsánatot szerezzen nekünk. Áldozatának érdemei elégségesek arra, hogy bemutassa őket értünk az Atya előtt. Akiknek a legtöbbet bocsátott meg, azok fogják őt a legjobban szeretni. Ők állnak majd legközelebb trónjához, hogy dicsérjék nagy szeretetért és végtelen áldozatáért. Minél teljesebben megértjük Isten szeretetét, annál jobban megismerjük a bűn igazi mi voltát. Amikor felmérjük a lánc hosszát, amelyet le kellett engedni a mennyből, megmentésünk érdekében, akkor megértünk valamit Krisztus végtelen áldozatából, amelyet értünk hozott. Akkor szívünk felenged, és megszületik benne a bűnbánat, és a mély szeretet és hála Isten iránt. Igen, tehát így juthatunk el a bűn feletti igazi győzelemre, hogyha Krisztus áldozatának fényében vizsgáljuk meg magunkat, és megértjük, hogy igen, minden bűnnel beszennyezzük magunkat, és szégyent hozunk Istenre, akár titkos, akár akaratlan, akár tudatos bűn, de minden bűnt kész Isten megbocsátani és eltörölni, és megszabadítani bennünket ezektől. És ebben erősítsen meg bennünket Isten, hogy valóban ez legyen a mi célunk is, ahogyan a Zsoltáríró is kérte, hogy tisztíts meg, hogy szabadíts meg ezektől a bűnöktől, a titkos bűnöktől, a szándékosoktól is, hogy tiszta legyek sok vétektől, ahogyan kérte a Zsoltáríró. És hogy igazán értékeljük valóban Isten irántunk való szeretetét, ezt ezzel fejezzük ki, hogy iránta való szeretetből valóban távol tartjuk magunkat a bűnöktől, és Sátán minden kísértéseiben kérjük az ő erejét. Amen. Akkor imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, ami megváltónkat, Jézus Krisztus, hogy te kész voltál elküldeni erre a földre, hogy annak ellenére szeretsz bennünket, hogy mi olyan sokféle módon bántunk meg téged, és vétkezünk, és szennyezzük be magunkat, és hozunk rád szégyent. Urunk Istenünk, mi nem is ismerjük igazán, és nem is tudjuk igazán, hogy milyen fájdalmat okozunk mi ezzel neked, aki a saját képedre teremtettél bennünket, és mi ezt a képmást gyalázzuk meg újra, és szennyezzük be bűnökkel. És Urunk, segíts bennünket is, hogy vágyakozzunk ugyanúgy, mint a Zsoltáríró, megszabadulni a titkos bűnöktől is, és azoktól is, amiket mi tudatlanul, nem szándékosan követünk el, Te vezess bennünket rá, és te segíts, hogy felismerjük ezeket is, hogy el tudjuk rendezni veled, hogy meg tudjuk bánni igazán, és meg tudjunk szabadulni ezektől is. De segíts nekünk, hogy meglássuk, hogy mi az, ami a te szemedben a legbántóbb és a legsértőbb bűn, amitől mi is a leginkább kellene, hogy tartózkodjunk, és elszakadjunk mielőbb. Segíts ebben, Istenünk, hogy az önzésünket meg tudjuk tagadni, a nagyra vágyásunkat, a büszkeséget. Éppen azok a bűnök ezek, amelyek te tőled szakítanak el. Segíts nekünk, Istenünk, hogy valóban alázattal tudjunk élni, hogyha te megintesz bennünket, akkor el tudjuk fogadni az intést, és bűnbánatra juthassunk. Köszönjük neked még egyszer a megváltást, a megtisztító vért, Jézus Krisztus áldozatát, és a te végtelen szeretetedet. Jézus nevében, ami megváltunk nevében jöttünk eléd. Amen.